Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
Néhány perc külpolitika. Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit, elmentem a csúszdára is, de eredménytelenül. Manapság minden beszerzés nehéz. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét, melynek életre való és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni, föltéve, hogy az ember visz egy kis rumot. Venni se kellett. Volt otthon rumunk, méghozzá valódi kubai. Megtaláltam a pincét, hová 8 lépcsőn kellett lemenni. Míg félúton se voltam, aktatáskámban a rummal, amikor lentről felkiáltott egy férfi. Német demokratikus brikettünk nincs. Lementem, köszöntem, kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. Arra nekem nincs is szükségem, mondtam. Ha nem, mit tetszik parancsolni? Érdeklődött a vezető, egy futó pillantást vetve a rumra. Én egy kis hasadó anyagot szeretnék venni, mondtam. Eddig akármerre jártam, mindenütt kerekperec megmondták, nincs. De ő közelebb lépett a rumhoz, elolvasta a feliratot, elnézte a címkére rajzolt cukornádat, aztán így szólt. Hát egy kis uránszúrok ércet talán össze tudok kaparni. Ezen nevetni kellett. Maga jó pofa, mondtam neki. Mit képzel rólam, hogy majd otthon, egy teakonyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumos üveget, visszaraktam az aktatáskába, amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. Nem kell azért rögtön elrohanni, szíveskedjék pontosan elmondani, mi tetszik, és aztán majd meglátjuk, mit lehet csinálni. Mit, ha nem tudná, gondoltam. De azért szép türelmesen elmagyaráztam, hogy a szokásos atomtöltetre, vagyis nagy tisztaságú uránium-233 izotópra van szükségem. Persze, ha nincs, tettem hozzá, akkor egy kis plutónium-239 is megteszi. Újra elővettem a rumot, és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Nem szóltam semmit. Szólni ő se szólt, csak hátravitte az üveget, és betette egy rozoga irat szekrénybe. Minek annyit beszélni? E néma játékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak, hogy az ügyletet nyélbe ütöttük, most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. Ha szabad kérdeznem, érdeklődött. Hordozó rakétája már van? Van, mondtam kurtán. Nem mentem bele a részletekbe. Ha elmondanám, mennyi utánjárásomba került, amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre, ahol persze nem egy üveg rum, hanem egy angol mechanikás pianino és 6 véglepedő vászon szétosztogatása árán nagy nehezen összefusiztak egy közepes ható sugarú rakétát, ezzel csak felverném a hasadó anyag árát. Számításom bevált. A szenes meglepően olcsó árat mondott, s én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra. Valami edényt hozott? Kérdezte. Nincs nálam semmi. Akkor 2 forint üvegbetétet kérek. Kifizettem az üvegbetétet. Dugója nincs? Kérdezte. Dugom se volt. Felsóhajtott, aztán széthasított egy újságlapot. Összecsavarta, s úgy, ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget. Abból a rozzant szekrényből vette elő, hova a rumot dugta az előbb. Becsomagoljam? Nem szükséges, mondtam. Legyen máskor is szerencsém, mondta a szenes, és előzékenyen felkísért a lépcsőn. Ott megkérdezte. Remélem, békés célokra szolgál. Na, csak természetes, mondtam. Csak mert Olyan nagy viccmesternek látszik, mondta, és tréfáson megfenyegetett az ujjával.
Nemi tévedés. Halló, Molokó? Tessék, Molokó? Ő Paruszki gavarítje? Nem értem, mit beszél. Maga mit beszél, asszonyom? A vőmet keresem. Akkor miért mondta, hogy Molokó? Miért te mondtam volna? Mert oroszul azt jelenti tej. De én a vőmet becézem így. Az nem én vagyok. Pedig jó számot hívtam. Akkor itt valami nincs rendben, asszonyom.
Hírek és álhírek. Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot, és átolvasom elejétől végig. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak, ami tegnap óta történt. Az öt világrész eseményeinek. Minthogy ezt a kíváncsiságot százmilliók osztják, kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. Kábelek, riporterek, képtávírók, telsztárok, szerkesztőségek, nyomdák ontják az érdekesnél érdekesebb híreket. Mindez óriási összegeket emészt föl. A minap rájöttem, hogy erre semmi szükség. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság, melybe a villanyplatnit csomagoltuk. Kicsomagoltam, elolvastam. Másnap, s utána még több ízben újra és újra elolvastam. Olvasás közben azon kaptam magam, hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek, mint a frissek. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott. Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb, mint az új, akkor talán az sem olyan fontos, hogy amit elolvasok, megtörtént-e vagy sem. Lehetséges, hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is. Próbát tettem. A próba sikerült. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt, amelyet néhány óra leforgása alatt minden különös fáradtság nélkül az ujjamból szottam. Remélem, hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. Az öt világrész eseményei. Biciklizni tanul a pápa.
A katolikus egyház feje orvosi tanácsra minden reggel háromszor körbe kerékpározza a Szent Péter székesegyház előtti hatalmas térséget. Útjára, orvosán kívül csak 6 svájci testőr kíséri el, akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. Róma népe és számos utas és zarándok térden állva nézi végig a Szentatya reggeli testgyakorlatát.
Halált okozó rósejbni!
Özvegy Kovács Lőrincné, óbudai nyugdíjas, az este rósejbnit sütött vacsorára. Alig, hogy az elsőt megette, gyomrához kapott, és meghalt. A boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot, egy OTP kölcsönnel vásárolt Kijev fényképezőgépet és a Rozsda temető című regényt találták meg az idősasszony gyomrában. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában.
Magyar a világűrben!
meg nem erősített hírek szerint Konrád százados, a Gemini 4 amerikai űrhajó másodpilótája magyar származású. Apja, akit Konrádnak hívtak, Szabadbattyánból vándorolt ki a 3 millió koldus Magyarországáról. Konrád százados a légierőknél szolgált, ma is jól beszél magyarul, és hosszú űrutazása során a Mon Amour, szívemben te vagy az úr kezdetű régi magyar slágert dúdolta, melyet még édesapjától tanult.
Megette a saját lábát.
Mendelényi Géza, a tej és tejtermék felvásárló központ előadója, kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. Tettének oka hivatali bosszúságok.
Újfajta dinnyebetegség.
Reme Béláné, a Kiskorpási Szabadság Termelő Szövetkezet tagja, mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. A lelkiismeretes növényápoló a hang után sietve a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görög dinnyét talált, melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Bodrogi főorvos, a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUS utazását, amikor értesült róla, hogy a dinnye a TS tulajdona. Valószínű, hogy műtétre kerül sor. A kórház telefonja állandóan szól, mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogy léte felől.
Gyűjtő vagy valutaüzér?
A bíróság 1000 forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi illetőségű magyar származású amerikai állampolgárt, aki a budapesti kapualjakban egy kofferre való a lift működik feliratú táblát lopkodott össze. Szabó azzal védekezett, hogy nem akart üzérkedni. A táblákat a saját céljaira szedte össze, mert maga is furcsaságokat gyűjt.
Fellendülés a sportszeriparban.
Tegnap nagy meglepetés érte a dél-dunántúli mélyfúróvállalat tapasztalt olajkutatóit. Amikor a sütőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet, hirtelen erős gázömlést észleltek. A földgáz kitörést azonban nem a várt kőolaj feltörése követte, olaj helyett töménytelen mennyiségben teniszcipők löveltek az ég felé. A Dunacipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek és megállapították, hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. Remélhető, hogy a sütőlapockai veletből nem csak a hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is.
Forradalmi megmozdulás Paraguayban.
Asunciónban, az ország fővárosában a zsoldját keveslő 3. páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. Rövid lövöldözés után elkergették López Burillót, a jobboldali Amerika barát, reakciós beállítottságú elnököt, és a haladó gondolkozású Aurelio La Paz-t ültették a helyére. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát Dél-Amerikában.
Újabb forradalmi megmozdulás Paraguayban.
A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóját dobtak le az elnöki palota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio La Paz, Amerika barát, jobboldali beállítottságú elnököt, aki alig 3/4 órát töltött hivatalában. Az új elnök a haladó gondolkodású López Burillo, akinek győzelmét Asunción lakossága fáklyás menettel ünnepli, mely lapunk zártakor még tart.
Remélem, fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációiségét. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus, a telsztárok, ügynökségek, kábelek és képtávírók. Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnek eresztetjük, mert e sorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá, hogy a hazai sajtót ellássa érdekes, frissnek tűnő és hitelesnek látszó álhírekkel.
Közvéleménykutatás. Nálunk is megalakult, s már meg is kezdte működését az első hazai közvéleménykutatóintézet. Kérjük a lakosság megértő támogatását. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat, melyet annak a kérdésnek szenteltünk, hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű, rangú, munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki. 1. Véleménye a jelenlegi rendszerről. A. Jó, B. Rossz, C. Se jó, se rossz, de azért egy kicsikét jobb is lehetne. D. Bécsbe vágyik. 2. Érzi-e a 20. század emberének magányosságát? A. Egészen magányos. B. Majdnem egészen magányos. C. Úgy szólván egészen magányos. D. Néha beszélget a házfelügyelővel. 3. Kulturális igényei. A. Moziba, meccsre, kocsmába jár. B. Néha kinéz az ablakon. C. Még az ablakon se néz ki. D. Helyteleníti Mao Tse-tung nézeteit. 4. Milyen a filozófiai képzettsége? A. Marxista, B. antimarxista, C. csak rejtőjenőt olvas, D. alkoholista. Eredmény. 1. Az elmúlt 20 évben minden a lehető legjobb volt. 2. Most is jó minden, csak a 19-es busz közlekedik ritkán. 3. A jövő még jobb lesz, föltéve, hogy a 19-es busz járatait sűrítik. Megjegyzés. Sűrítik.
Könyvbe. Ki vagy te hosszúhajú sudár, szép fiatal lány? Az én teljes nevem Boraszliszki, Klára, Nóra, Anna Mária, Olga, de csak úgy beszéznek, Kuksi. És a bácsi kicsoda? Az én nevem is Boraszliszki, Klára, Nóra, Anna Mária, Olga, és engem is Kuksinak szoktak becézni. Érdekes, de hiszen a bácsi öreg, kopasz, és jobb szeme egészen fenn van akadva. Én ezt nem egészen értem. Tanuld meg, Kuksi, hogy nincs két egyforma Boraszliszki, Klára, Nóra, Anna Mária, Olga a világon. Milyen kár? Bizony, ez nincs másképp.
Egészségnek örvendett. Hagymájai már 7. éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóik ablakában. Épp teljes virágzásban volt, előző este még jól beporozta bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát. S reggel 5-kor, a virágok koránkelők, a 4. emeleti ablakból levetette magát az utcára. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki, hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. Kihallgatták a tanítóikat, akik tagadták a vádat, sőt, mondták, ők öntözték, szerették, és keservesen megsiratták virágjukat. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt, zárkozott természetű, a környékbeliek szerint csak magának élt, csalódás, megrázkódtatás tehát nem érhette. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki, amikor az alezredesné nagy takarítást csinált, és az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. Fölvitte a negyedik emeletre, ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rót sorokat. Mikor ellevelet olvasni tetszik, már nem leszek az élők sorában. Tanító úr, kedves Irma néni, bocsássanak meg. Nincs más választásom. Nem akarok tovább tulipán lenni. Hát, mi akart volna lenni szegényke? Kérdezte Irma néni. Azt nem írta meg, mondta a nyugdíjas tanító. Egy tulipán, csóválta a fejét Irma néni. Ilyet még nem is hallottam.
Sokszor a legbonyolultabb dolgokban is jól megértjük egymást, de előfordul, hogy egészen egyszerű kérdésekben nem.
Kezét csókolom. Lehet itt felfújható gumimatracokat bérelni?
Mit mond?
Rossz helyen járok. Pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a belkereskedelmi minisztérium strandlerakata.
Ez itt a belkereskedelmi minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszékeket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe.
Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk.
Egy szavát sem értem. Sprehezi Deutsch?
Nicht Deutsch.
Tudok egy keveset franciául. Vous sprechen français?
Nicht français.
Hát milyen nyelven lehet magával beszélni?
Sajnos csak magyarul.
Jó pofa. Hát akkor miért nem beszél magyarul?
Hát hogy beszélek? Magyar vagyok. Magyarnak születtem. Kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja?
Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem filozófia hallgató vagyok. A nyári szünidőben lejöttem egy kis zseppénzt keresni.
Okosan tette.
Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az ötusa válogatott keretben.
Ezt miért mondja ilyen gúnyos hangon?
Mert nálam csak nyugszéket, vízisét és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha a hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a házszámot.
Nincsenek hátsó gondolataim. Higgy el, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni.
Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit.
Most mit mondott?
Hogy nálunk vallásszabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni.
Nézze, kérem. Maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni.
Milyen furcsa nyelven beszél. Magyarul is így mondjuk, logikus.
Ha már szóba került a vallásszabadság, meg szabad kérdezni, hogy hisze Istenben?
Csak mint Kierkegaard a beteljesülésben. Érti, mire célzok?
Körülbelül. Hogy valaki 70 000 fonálnyi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet. Teilhard de Chardint is ismeri?
Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam.
És? Mi a véleménye?
Először elájultam tőle. Azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni. De aztán épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolút beleszalad a csőbe.
Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, miért nem jutunk egyességre ezekkel a vacak gumimatracokkal?
Voulez-vous bérelni quelque chose?
Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk gondolkodni. Mondok valamit. Szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék?
Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli.
Nagyon helyes. Na most... Hogy állnak vízisével?
Az 3 méretben létezik. Melyiket adjam?
Semmelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék.
Két? Micsodát?
Különös. Úgy látszik, ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni.
Milyen szó ez?
Összetett. Gumi plusz matrac. A gumit ismeri, A radírgumit? Az autógumit?
Hát persze.
A matracot is?
Kérem szépen, ne nézze hülyének.
Hát akkor tegyük össze a kettőt. Adjon nekem két gumi matracot.
Itt valami tévedés van. Nálam csak nyugszéket, vízisít és gumimatracot lehet bérelni.
Bocsásson meg, kisasszony.
Kérem, nem történt semmi.
Viszontlátásra.
Minden jót.
Nyomorúságos kicsi község odacsapva a büktövébe az Isten háta mögé. Körülbelül 400-500 lélek lakja, akik egytől egyig lent termelnek, áztatnak, tilolnak, gerebeneznek, keserves munkával keresik kenyerüket, kivéve három embert, aki trombitál. Reggeltől estig csak trombitálnak. Libasorban járják a falut, bekóborolják minden zegét zugát, fújva trombitáikat. Legelső a sorban egy kiszolgált tizedes, fényesre dörzsölt hadi kitüntetéssel a mellén. Álla alá piros pepit a zsebkendő van kötve, mert büszkén viseli vedlett egyenruháját, és attól tart, hogy a fúvókáról rácsöpög a nyál. Peckes a járása, kemény a lépte. Annál többet csetlik-botlik a közbülső trombitás, aki valamikor egy vándorcirkusz zenekarában játszott, de egy nagy sátortűznél elvesztette az emlékező tehetségét. Ennél fogva kottából játszik, amely rá van csiptetve a trombitájára. Azért bukdácsol, mert egy pillanatra sem mer fölnézni a kottából, olykor-olykor egészen elveszti egyensúlyát, és nekitántorodik a kiszolgált tizedesnek, akinek trombitájából ilyenkor malacvisítás-szerű hangok törnek elő. A harmadik muzsikus csak önmagának játszik. Szellői könnyedséggel lépked, meglábolja a port sarat, elsüllyed körülötte a világ. Szemüveget visel, melynek félszára hiányzik, ez a fele egy darab sebb tapasszal van a halántékára ragasztva. Hátán biztosítótűvel odatűzött cédulaló a következő felirattal, akadémiát végzett trombitás művészhez illő munkát vállal, disznótorban, temetésen, lakodalomban, ne bánsd a magyart. Egyszer elhívták a falu legszebb lányának esküvőjére, de orvosi bizonyítvánnyal kimentette magát. A másik kettő se külön nála. A bíró behívatta őket, s a lelkükre beszélt, hogy ha már úgy se látja hasznukat a falu, legalább a testi épségükre vigyázzanak. A lenáztatók ugyanis nincsenek fakorláttal körülvéve, meg is fulladt már bennük egy-két szerelmes pár, vagy a terepet nem ismerő éjszakai vándor. A saját jól felfogott érdekükben figyelmeztette őket, hogy ne mászkáljanak a lenáztatók körül sötétedés után, de intése süket fülekre talált. Na már most a lent, miután kiáztatták, nagy ponyvákon száradni terítik a fűre. Ezügyben a bíró másodszor is figyelmeztette őket, hogyha már saját magukra nem tudnak vigyázni, legalább a ponyvákat ne tapossák össze. De ennek a háromnak beszélhetett. Ők csak járják a falut télen-nyáron, esőben, hóban, ünnepnapon és dologidőben. A legbuzgóbbak ősszel, amikor mindent átjár a lenáztatók bűze, s a lányok meg az asszonyok combig feltűrt szoknyában dolgoznak a büdös, piócás, tintaszerű vízben. Ilyenkor körbejárják az áztatókat. A lányok, mihelyt meghallják a trombita szót, szemérmesen leeresztik szoknyájukat, és szemmeresztve bámulnak utánuk, még el nem tűnnek a ködben. Évente egyszer, a lenáztatás után tartanak a faluban kirakodó vásárt. Ilyenkor minden kisgyerek trombitáért nyaggatja a szüleit.
emlék a háborúról, mely a legtöményebb élet, mert a legjelenvalóbb halál, melynek minden perce magában hordja azt a lehetőséget, hogy ő lesz az utolsó. Ezért lesz egyszerre olcsó és drága az időd, melynek csak reggele van, és csak a mai reggel a reggele, mert hogy dele, délutánja, estéje, másnapja lesz-e, vagy pláne holnap utánja, azt sose firtasd, mert csak azt a percet, vagy azt az 5 percet, vagy azt a 1/4 órát akarod túlélni, melyben a szomjadra vizet ihatsz, ha megéhezve jól lakhatsz, ha hidegvette tenyérrel parázs fölé nyúlhatsz, ha elfáradva egy kukoricásban hanyat fekhetsz. Azt hiszed, nincs a föld kerekén te nálad boldogabb, mely a végletek állandó egyidejűsége, egyszerre a veszélytől rettegés, és a veszély semmibe vevése, egyszerre a számító hidegfejű önzés, és az utolsó cigarettát körbeadogatása, egyszerre társad megmentése, akár az életed árán, és társad eltaposása, hogy nyomorult irhádat mentsd, melynek nincs se valószínűsége, se valószínűtlensége, mert minden egyformán lehetséges. Egy szelíd dombhajlatán heverészni a kukoricásban, s hazagondolni a békés bárány felhőség alatt, és egy szempillantás múlva hővé és fényé válni, meg ami még abból a hazaküldött gondolatból megmaradt, melynek egyetlen mentsége, értelme, jogosultsága csak az lehet, hogy annyit tömértek háború után, az összes háborúk utolsója legyen, mert nincs, aki túlélje. Mert a pusztító jobban belepusztul az általa okozott pusztulásnál, mert a sebesült elvérzik a kukoricásban jeltelenül és névtelenül, mert nincs, aki kukoricát törni, őt elföldelni, fölötte imát mondani jönne. És mert nem csak a rokkantja rokkan meg holtáig, hanem az épségben túlélő is holtáig viseli a túlélők testet lelket roncsoló bűntudatát, amitől te is, akinek 7 horzsoló aknaszilánkon kívül egy hajat száll a segőrbült, még 10, 20, 30 esztendő múlva is arra riadsz föl álmodból, hogy egy jaj, Feri, hol vagy ott ordítottál, és nézel a sötétbe, s kérded, hogy mit keresek én itt, miért viselem arcomat, nevemet, mikor a tiédre nem emlékszik senki. Miért is nem döglöttem meg veled, hogy emlékedet ne kelljen viselnem, s lennék a nem létben névtelen, bűntelen, akinek a húsa már lefoszlott, szaga is eloszlott, csontjai szétgurultak a kukoricásban.
Fiaink, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak 2 szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért, a patikába, ami a 7. ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset, de a mesékben az özvegyasszonyoknak 3 fiúk szokott lenni, és mindig a 3., aki boldogul.
Az Állatvédő Egyesület közleménye. Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült, és megkezdte működését a nyúlpörkölt és halleves gyár új üzemrészlege, a dobozbontó. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják, s a levükből kiszedett nyúldarabokból, illetve halszeletekből helyreállítják az eredeti állatot, melyet aztán lelőhelyére szállítva szabadon bocsátanak. Köszönet a pörkölt gyár igazgatóságának, mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust.
Köszönöm, jól. És az egészsége hogy szolgál? Nincs okom panaszra. De minek húzza azt a kötelet maga után? Kötelet? Kérdezem hátra pillantva. Azok a beleim.
Önérzet. Engem kemény fából faragtak. Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott a kockán. Állatművész vagyok, mondtam. Mit tud? Kérdezte az igazgató. Madárhangokat utánzok. Sajnos, legyintett, ez kiment a divatból. Hogy? A gerle búgása? A nádiverép cserregése? A fürj pitypalattyulása? A sirály vigyogása? A pacsirta éneke? Passé, mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. A viszontlátásra, mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon. Életben maradni. Egy nagy politikai pörben, mint negyedrendű vádlott, életfogytiglanit kapott. Ebből 6 évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő a túlérzékeny idegrendszerével már a 6. héten síró görcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztal alapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körmehegyével odébb s még odébb gurította a morzsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbe sétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságos fiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszálra. Hamarosan rájött, hogy a kisállat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal. És valóban a 8. hónap végén 2 keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jó indulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette.
Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletért, különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszkedaccal visszautasította. A hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mák szemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani. Ez 18 hónapig tartott, de sikerült. Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is. A hangya álló helyzetben a magasba dobta, és elkapta a mák szemet. Vagyis elmondhatta róla, megint egy kis jó akarattal, hogy megtanult labdázni. Adjatok csak egy nagyítót, mondta a fiainak sokat sejtető mosollyal az első otthoni vacsora után. Van egy betanított hangyám. Hol? Kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát, nézték a nagyítóval, még a lámpához is oda tartották, de hiába. És ami a legfurcsább, ő se látta már.
Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
Sóhajnak beillő szózat egy ismeretlen rendeltetésű vasdarabhoz, mely a történelem viharain keresztül szép csöndben meglapult egy limlommal tele ládikóban. Mert se nagyapámnak, se apámnak, se nekem nem volt merszünk szemétre dobni. És az utánam jövőnek se lesz. Túlélsz, pöcök.
Vérus. Két zsidó megy az utcán. Az egyik kérdez valamit a másiktól. A másik válaszol neki. Eközben mennek. Az első, akinek időközben egy új kérdés jutott az eszébe, fölteszi. A másik válaszol rá valamit. Ezen néha nevetni lehet. Máskor nem lehet rajta nevetni. Ők pedig tovább mennek. Tovább beszélgetnek. Nehéz dolog ez.
Torschluss pánik. Liszt Ferenc 57 éves hóembert, a híres zeneszerzőnek csak névrokona, a 9. kerületi kapitányságon már régen nyilván tartották, mint munkakerülőt. Azon kívül bejelentett lakása se volt, eljárást azonban hóemberről lévén szó nem indítottak ellene. Február végén följelentés érkezett, hogy a Rózsák terén, ahol ideje jó részét tölti, kihívóan fixírozza a nőket. Ezt is elnézték neki világhírű névrokona miatt. De jött a március, és egy verőfényes délelőttön a zabolátlan öreg legény közösülési szándékkal megtámadta a téren áthaladó Leány gimnázium egyik harmadik osztályú tanulóját, aki egy percre megállt kirakatot nézni. A hóember odalopakodott, és, hogy nevének csengésével megszédítse a zenéért rajongó leányt, bemutatkozott, aztán gyors egymás utánban moziba hívta, beleszagolt a hajába, összeveszett s kibékült vele, rábeszélte, hogy a lehető leghamarabb tanuljanak meg kesztyűbe dudálni, mert tévesen. Azt hitte, hogy örömükben szoktak kesztyűbe dudálni az emberek, aztán bekukucskált a blúzába, majd egy csemege boltba akarta becsalogatni, mert ő még nem evett aszpikos halat. Hirtelen dübegurult és lekurvázta, de észre térve könnyes szemmel feleségül kérte a megzavarodott hajadont, aki rövid gondolkodás után igent mondott. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. A fölgerjedt hóember ugyanis azon a szent helyen, egy szemétláda mögött mindjárt el is akarta kezdeni a házas életet, és a fiatal korú leányt csak osztálytársnői tudták szorongatott helyzetéből kiszabadítani. A kerületi kapitányságon Liszt Ferenc szemmel láthatóan szégyelte viselkedését, de arra a kérdésre, hogy mi volt a botrányos kitörés oka, csak ennyit mondott: itt a tavasz.
Művész sors. A rózsa azt kiáltja: tűz van. Élete egyetlen lángolás. Vörösen izzó szirmai elviselhetetlen hőséget árasztanak. Már csak napjai vannak hátra. Önnön tüzében lobban el. Lesz hamuvá. Semmisül meg. Sti, virág barátok, még gyönyörködtök benne? Ha már oltani nem oltjátok, legalább köpjetek bele a legközepébe. Aki lángban áll, annak nincs büszkesége. Minden, ami hűsít, életet ment. És különben is. Ami szenved, nem lehet szép.
Hajnali telefon. Álmomból riadtam. Először a telefont kellett a sötétben kitapogatnom, aztán a hangomat kellett előkeresnem a testem sötétjéből. Haló, mondtam rekedten. Haló. Ki beszél? Kérdeztem. Itt Petőfi Sándor. Késő éjszaka érkeztem Balatonalmádiból. Ingerült lettem. Haja, mondtam, nem szerettem a rossz vicceket. Úristen, mondta, ha tudnám, milyen nehéz innen telefonálni. Kétszer is megnézem, kit hívok föl, vagy talán nincs kedve velem telefonálni? E szerint nem viccel? Igazán Petőfivel beszélek? De még milyen igazán? Térjünk a tárgyra, ember, a beszélgetés idő 3 perc. Engem még soha se hívtak föl halottak. Milyen tárgyra térjek? Az nekem tök mindegy, kérdezzen tőlem valamit. Én kérdezek öntől? Ilyen hirtelen? Ne húzza az időt. Biztosan van valami, amit szeretne tőle megtudni. Hogy te kérem, csak most nem jut eszembe. Mi nem jut az eszébe? Semmi. Pedig azt hallottam, hogy egy nagy társaság előtt dicsérően nyilatkozott róla. Nem is egyszer. Én ifjúkorom óta nagy Petőfi rajongó vagyok. Örülök neki. Még a prózájáért is élek halok. Remek. Hát akkor beszélgessünk. Miről, kérem? Még most se jutott semmi az eszébe? Még most sem. Magától azért többet vártam volna. Őszintén röstellem. Na, alá szolgálja. Jó éjszakát kívánok.
Önvizsgálat. Előbb csak valami felhőféle úszott el a szem előtt. Vagy fátyol, vagy köd. Mi baj ennek a tükörnek? Kérdezte a takarítónőt. Az asszony rongyal áttörölte az üveglapot. Ennek ugyan semmi, mondta. Még csak nem is poros. S valóban jó ideig nem volt semmi zavar. Aztán, amikor már el is feledkezett arról a kis páráról, hirtelen észrevette, hogy egy hal úszik át a háta mögött. Azt is ki tudta venni, hogy körülbelül másfél kilós ponty volt, úgynevezett vadponty, amelynek csupa pikkely a teste. Elvitte a tükröt, átfoncsoroztatta, s megint nyugta volt jó egy néhány évig. Aztán, de ez nem hirtelen következett be, hanem lassan, alig észrevetően, elkezdett a tükörképe önállósulni. Például pislogott egyet, amikor ő esküdni mert volna rá, nem pislogott. Vagy fintorított, vagy felfújta és kipukkasztotta az arcát, és így tovább. Fölhívta a körzeti orvost, és megkérdezte, volt-e már erre példa? Már mindenre volt példa, mondta a körzeti orvos, és azt a kézenfekvő tanácsot adta, hogy ne nézzen többé a tükörbe. Könnyű ezt mondani. De nehéz megállni, amikor az embernek folyton az az érzése, hogy abban a tükörben történik valami. Mégse nézett bele. Pedig furdalta a kíváncsiság, pláne azután, hogy a takarítónő egyszer megkérdezte tőle, ja Istenem, rosszul tetszik lenni? Mert a színe hamuszín, arca beesett, pillantása több, mint beteg. Most viszont, hogy direkt az arcába néz, milyen furcsa. Ez az arc majd kicsattan. Hát ez meg hogy lehet? Hiszen az előbb a tükörből nézte, vajon ott miért nem festett ilyen jól? Ő persze nem nézett oda, de ettől kezdve még jobban vonzotta a tükör. Ha háttal állt, a hátába költözött a hiányérzete. Sokáig nem szegte meg, amit az orvosnak megígért, de jóval később, akkor is szórakozottságában, mégiscsak megállt a tükör előtt. Belepillantott, és döbbenten látta, hogy tükörmása a farzsebéből pisztolyt vesz elő, rászögezi, megnyomja a ravaszt, tüzel. Abban a szempillantásban el is tűnt. De amikor közelebb lépett, és odahajolt, ott látta feküdni tükörképét a padlón, s szívéből föl-fölbugyogott a vér. És ami a legfurcsább, ki se lyukadt az üveg.
Az erőszak kora. A 7. kerületi bíróság 2 éves javítónevelő munkára ítélte dr. Senye Tivadar belgyógyász professzort a klinika előtti úttesten egy gázolás következtében több sebből vérző, maga tehetetlen Kovács Sebestyénné budapesti lakos ellen erőszakosan elkövetett elsősegélynyújtásért. Ugyanez a tanács. Büntetlen előéletét enyhítő körülménynek tekintve 1 éves próbaidőre fölfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta Kozák Richárd, 87 éves nyugdíjast, B. Amália, 34 éves trafikosnő elleni erőszakos nemi közösülés megtagadása miatt. Mindketten belenyugodtak az ítéletbe.
Leltár. Dombostáj. Zivatar után. 3 gomolyfelhő. 1 halastó. 1 gátörház. 1 férfi. Az ablakon kihajolva. 1 kiáltás. 1 jegenyesor. 1 sáros út. Kerékpárnyom. A sárban. 1 női kerékpár, 1 kiáltás, az előbbinél hangosabb, 1 pár szandál, 1 szoknya, a szélben lobogva, a csomagtartó csapkodva, 1 mélflőr mintás blúz, 1 darab amalgám tömés, fogban, 1 asszony, fiatal, 1 kiáltás, még hangosabb. Új kerékpárnyomok. Egy becsukódó ablak. Csönd.
Elhangzott egypercesek. Örkény István rövid írásaiból Sinkó László, Eszterházi Péter, Fenyő Ervin, Soltinszki Tibor, Garas Dezső, Kovács Adél, Merz Tibor, Parti Nagy Lajos, Darvas Iván, Sinkó László, Vallai Péter, Kézdi György, Szarvas József és Kulka János olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben és legutóbb ugyanabban az évben, április 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.